Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 68. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 68. Zsoltárunk első verse így kezdődik, hogyha felindul az Isten. Isten elkergettetnek szertelen, minden ő ellenségi, és elfutamodnak széjjel, ő haragos színe elől, minden ő gyűlölő. Hirtelen, mint a füst semmi vélészen, elvész minden ő dolguk, mint viasz olvad a tűztől, úgy az ő kemény színétől, elvesznek a gonoszok. Foglaljuk el helyünket, és a 398. számú dicséretünk első három versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 398. számú dicséretünk első verse így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak 24. úrnapjához tartozó kérdés feleleteit, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy az előzőekben a hitáltal való megigazulással foglalkoztak a kérdések és a feleletek, most pedig a cselekedetekről hallunk. Miért nem számítanak a mi jó cselekedeteink Isten előtt való igazságunként, vagy annak valami részeként? Azért, mert annak az igazságnak, amely Isten ítélő széke előtt megállhat, teljesen tökéletesnek és az Isten törvényével egészen megegyezőnek kell lennie, a mi legjobb cselekedeteink is azonban ebben az életben mind tökéletlenek és bűnnel beszennyezettek. Nincsen hát semmi érdemük a mi jó cselekedeteinknek, holott Isten azt ígéri, hogy azokat mind a földi, mind a jövendőbeli életben megjutalmazza. Ez a megjutalmazás nem érdemünkért, hanem kegyelemből történik. Nem nevele ez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket? Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hitáltal Krisztusba oltattak a háládatosság gyümölcseit, ne teremjék. Isten ígéje az Ószövetségből, a Krónikák második könyvének 17. fejezetéből szól hozzánk, a Krónikák második könyvének 17. fejezetéből az első versen kezdődően. Utána a fia Jósáfát lett a király, aki erősen tartotta magát Izraellel szemben. Csapatokat rendelt Júda megerősített városaiba, és helyőrséget helyezett el Júda országában, meg Efraimnak azoknak a városaiban, amelyeket apja Ászá foglalt el. Az Úr Jósafáttal volt, mert ősének, Dávidnak a korábbi útjain járt, és nem kereste a baálokat, hanem atya Istenét kereste, és az ő parancsolatai szerint élt, nem pedig Izrael cselekedetei szerint. Ezért az Úr megerősítette kezében a királyi hatalmat. Egész Júda ajándékot adott Jósafátnak, úgyhogy gazdagsága és dicsősége igen nagy lett. Mivel az Úr útjain járt, egyre bátrabb lett, és újból eltávolította Júdából az áldozóhalmokat és a szent fákat. Uralkodása harmadik évében kiküldte vezéreit, Benhailt, Obadját, Zekarját, Netanélt és Mikájéhut, hogy tanítsanak Júda városaiban. Léviták is voltak velük. Semajáhu, Netanyáhu, Zebadjáhu, Aszáél, Semirámót, Jóhánátán, Adoníjáhu, Tóbíjáhu és Tób Adoníjá léviták, és velük együtt Elisámá és Jehórám papok. Tanítottak tehát Júdában, náluk volt az Úr törvénykönyve is, amikor bejárták Júda valamennyi városát, tanítva a népet. Ezért az Úr rettegést támasztott a Júda körül lévő országok királyaiban, és nem mertek háborút indítani Jósáfát ellen. A filiszteusok is hoztak Jósáfátnak hódoló ajándékot és adót ezüstben. Az arabok pedig nyájakat hoztak neki, 7700 kost és 7700 kecskebakot. Jósáfátnak egyre nagyobb lett a hatalma. Várakat és raktárvárosokat épített Júdeában. Sok készlete volt Júda városaiban, Jeruzsálemben pedig vitéz férfiakból álló katonasága volt. Ezek teljesítettek szolgálatot a király mellett, azokon kívül, akiket a király a megerősített városokban helyezett el egész Júdában. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk az ő igéjét, és adja, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét a mostani órában is. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged azért, mennyei édesatyánk, mert hogyha felindulsz, akkor megrettennek tőled ellenségeid. Dicsőítünk téged azért, mert véghez viszed, amit elterveztél és elgondoltál, és senki sem akadályozhat meg téged abban, hogy megcseleked, amit akarsz. Dicsőítünk téged azért, mert Úr vagy égen és földön, életen és halálon, és dicsőítünk azért, mert ebbe a te királyságodba és uradalmadba beszeretnél bennünket avatni. Köszönjük, hogy te vagy az, aki erőddel oltalmazni, védeni akarsz, te vagy az, aki világosságként előttünk szeretnél járni, te vagy az, aki meg szeretnél menteni bennünket halálból, kárhozatból, mert van hatalmad arra, hogy örök életet ajándékozz nekünk. Köszönjük, hogy te vagy az, aki békességet és boldogságot akarsz nekünk adni, úgy, ha mi téged királyunként elfogadunk. Adjad, hogy miközben megállunk a te színed előtt, aki láthatatlanul, de mégis jelen vagy közöttünk szent lelked által, adjad, hogy a mi szívünk is meghajoljon te előtted, és hogy hódoljunk a te színed előtt, mindazért, amit érettünk tettél, teszel, és mindazért, amit a te népedért tenni fogsz az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban, mindaddig, amíg meg nem látjuk a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust visszaérkezni az ég felhőin. Adjad, hogy hadd hagyjuk rád magunkat, nem csak ebben az órában, hanem életünk minden idején, és hadd engedjünk mindannak, amire te tanítasz, nevelsz és bátorítasz bennünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az igehirdetés hallgatására készülve a 172. számú dicséretünket énekeljük. A 172. számú dicséretünk egyetlen verse így kezdődik: szűkölködünk nagy mértékben. Kedves testvérek, Isten igéje a Krónikák második könyvének 19. fejezetéből szól folytatólagosan hozzánk, a 19. fejezet 4. versétől kezdődő szakaszból. Ezután Jósáfát Jeruzsálemben maradt, de újra meg újra kiment a nép közé, Beérsebától fogva egészen Efraim hegyvidékéig, és megtérítette őket őseik istenéhez, az Úrhoz. Bírákat nevezett ki az országban, Júda minden megerősített városában, városról városra, és ezt mondta a bíráknak: nézzetek meg jól, nézzétek meg jól, mit tesztek, mert nem emberek, hanem az Úr megbízásából ítélkeztek, és ő lesz veletek az ítélet hozatalban. Most azért rettegjetek az Úrtól, és vigyázzatok, hogy mit tesztek, mert Istenünk az Úr nem tűri a hamisságot, a személyválogatást és a vesztegetés elfogadását. Jeruzsálemben is nevezett ki Jósáfát lévitákat, papokat és izraeli családfőket az Úrra tartozó ügyeknek és a jeruzsálemi lakosok öreinek intézésére. Ezt parancsolta nekik: így járjatok el az Úr félelmében hűséggel és tiszta szívvel. Bármilyen peres ügyet terjesztenek elétek honfitársaitok, akik a maguk városaiban laknak, vérontásra, törvényre, parancsolatra, rendelkezésekre vagy ítélkezésekre vonatkozóan, figyelmeztessétek őket, hogy vétkesekké ne váljanak az Úr előtt, és az ő haragja rátok és honfitársaitokra ne szálljon. Így járjatok el, és akkor nem vétkeztek. Az Úrra tartozó minden dologban Amarjáhu pap lesz a vezetőtök, a királyra tartozó minden dologban pedig Zebadjáhu, Jismáél fia, a Júda házából való fejedelem. Mint hivatalnokok, a léviták állnak rendelkezésetekre. Működjetek bátran, az Úr pedig legyen a jókkal. Kedves testvérek, az elmúlt héten itt a gyülekezetben, ahogy arról szóltunk is, az elmúlt vasárnap egy gyermekhét zajlott, amelynek ez volt a mottója: üzennek a királyok. Ószövetségi történeteket dolgoztunk föl a gyermekekkel, és olyan királyokkal foglalkoztunk, akiknek az élete, a királyi szolgálata valami különös üzenettel szól ma is hozzánk, ma élő emberekhez. Ezek közül a királyok közül való volt Jósáfát is, akinek a történeteit megismertettük a gyermekekkel, és úgy gondolom, hogy az ő életének történetei, vagy azokból bizonyos motívumok bizony hozzánk felnőttekhez, egy gyülekezet minden tagjához is szólnak. Ezért nézzük meg most Jósáfát életét egy kicsit nagyító alatt ennek az Isten tiszteletnek a keretében. Azért is érdekes királya volt Júdának, a kettészakadt Izrael ország déli ország részének Jósáfát, mert az ő uralkodása alatt, így olvassuk, az Úr rettegést támasztott a környező királyságokban, és bizony nem nagyon mertek Jósáfát országával, Júda országával szembe szállni. Azt olvassuk, hogy ez a király békességben élt, és mindazok, akik hozzá tartoztak ott az országban, ennek a békességnek a részesei voltak. Hát aki ismeri egy kicsit Izrael történetét, és azt a történelmi időszakot, amikor a királyság korát írjuk, bizonyára velem együtt elgondolkozik azon, hogy vajon mi történhetett egy mákszemnyi kis országban, amitől a környező pogány népek, akik sokkal nagyobbak voltak létszámban és területeik arányában is, ennyire megrettentek. És vajon mi történhetett ott Júda országában, hogy egy nép békességben tudott élni? Mi lehet ennek a titka, hogy ez ott és akkor megvalósulhatott? Azt gondolom, hogy maga a Szentírás, a történetíró, a krónikás megadja nekünk erre a választ, hiszen beszámol elég nagy részletességgel Jósáfát életprogramjáról, vagy ha úgy tetszik, hadd mondjam így, Jósáfát királyi programjáról. Arról a programról, amely alapján ő az egész országot igyekezett vezetni. Több lábon állt ez a program, nem csak egy fókusza volt ennek a programnak, több lába volt, de ez a program alapvetően egy irányba mutatott. Ha megvizsgáljuk, hogy milyen lábakon is állt Jósáfát királyi programja, akkor legelőször is azt látjuk, erről olvastam a 17. fejezetből, hogy Jósáfát komolyan vette azt, hogy Isten törvényét elkezdjék tanítani az országban. Megbízott vezető embereket, akik elismert emberek voltak, meg ismert emberek voltak, hogy járjanak szerte széllyel az országban, bizonyára valami módszer és program szerint, és kezdjék el tanítani a népet, amelyben nagyon fontos szerepet kaptak azok a léviták és papok, akik elmentek ezekkel a köztiszteletben álló emberekkel együtt, És nem csak tanították általánosságban a népet, hanem Isten törvényét, az Isten dolgait kezdték intézményes formában tanítani Júda népének. Ez volt az egyik lába Jósáfát életprogramjának, tanítani az embereket, mindazon túl intézményesen tanítani őket az Isten törvényére, mindarra, amit Isten kijelentett. Aztán látjuk a második lábát az ő programjának, amely nem más volt, mint hogy elrendelte az igazság szolgáltatást az országban, méghozzá úgy, hogy ennek az igazság szolgáltatásnak Isten törvénye legyen az alapja. Azokat az embereket, akiket bírókká és bírákká tett, figyelmeztette arra, hogy milyen óriási szerepe van annak, hogy ők komolyan veszik-e Isten törvényét, és az alapján fognak-e ítélkezni. Néhány területet megjelölt Jósáfát számukra, amelyeken egészen biztos nagy szükség volt arra, hogy valamiféle reform következzen be. Azt mondta Jósáfát, hogy ne tűrjétek meg a hamisságot az országban. Ez a szó, hogy hamisság, nehezen fordítható, még ismertebb rokonértelmű szavakkal, de azt gondolom, hogy talán egy szóval nem is fordítható le, inkább egyfajta lelkületet takar ez, hamisnak lenni, azt jelentheti talán, hogy az ember nem vett meg bizonyos olyan dolgokat, amelyek egyébként megvethetők volnának. Az ember egy kicsit mer hazudozni, félrevezetni, féligasságokat mondani, féligasságokra fölépíteni egész rendszereket. Azt mondta Jósáfát a bíráinak, hogy ne tűrjétek meg a hamisságot az országban. Aztán hozzátette, hogy ne legyetek személyválogatók, amikor igazságot szolgáltattok. Ne legyetek tekintettel senkire, csak arra a törvényre, amely alapján igazságot kell szolgáltatnotok. És azt mondta a bíráknak, ne legyen vesztegetés az országba. Ne legyen vesztegetés az országba. Nincsen csúszópénz, nincsen kenőpénz, nincsen ajándék, ne tűrjetek meg semmiféle vesztegetést. Igazságot szolgáltatni tehát Isten törvénye alapján ez a program, és tegyük hozzá, Jósafát még arról is rendelkezik, hogy ennek az igazság szolgáltatásnak magán, az Isten népén belül, az egyházi életen belül is érvényesülnie kell. Nem csak azt mondja, hogy a társadalomban kell elvetni a hamisságot, a személyválogatást, a vesztegetést, hanem azt mondja, hogy ez valósuljon meg a papság, az egyház, a vallás gyakorló körében is. Aztán utána látjuk az ő programjának a harmadik lábát, amely gyakorlatilag abból áll, hogy Jósafát elkezdi fölszámolni a pogány istenek kultuszát, méghozzá úgy, hogy összetöreti azokat a szobrokat, és leromboltatja azokat a kultusz helyeket, ahol Izrael népe a pogány istenek előtt hajdokol, és azoknak áldoz. Tehát volt az ő programjának egy ilyen gyakorlati lépése is, hogy fizikálisan fölszámolta azokat a kultuszhelyeket, amelyek az ő népét nem az egyetlen Istenhez, hanem idegen istenekhez vezették és kötötték. És aztán a negyedik lába az ő királyi programjának nem más, mint hogy maga is személyesen példát ad az embereknek az Istennek való engedelmességben. Nem olvastuk most föl az ő történetének azt a részét, amikor aztán uralkodásának egy későbbi pontján mégis összefognak ellene a moábiak és az ammóniak, két népcsoport, és megpróbálják legyőzni Júdát, és akkor előáll Isten embere, és elmondja, hogy mit kellene cselekedni, amelynek a lényege az, hogy semmiféle olyan dolgot nem kell cselekedni, amire a háborúban az emberek készülni szoktak. hanem Isten előtt kell meghajolni, és akkor Jósáfát, mint király, akinek természetesen a példája, a személyes példája elhat az egész közösségre, nem más tesz, mint hogy engedelmesen meghajlik a próféta szava előtt, és azt teszi, amit a prófétán keresztül Isten üzen, és amikor ezt megteszi, akkor gyakorlatilag az ő kis maroknyi népe a tengernyi ellenséggel szemben mégis talpon marad. És úgy nyernek meg egy ütközetet, hogy a kard meg se csörren. Személyes példaadás az Istennek való engedelmességben. Látjuk tehát Jósáfátnak, ennek az idézőjelben mondom, sikeres királynak a programját, és azt is látjuk, hogy ez a program milyen lábakon áll, és hadd mondjuk el, ez a program mégis annak ellenére, hogy több lábon áll, egy irányba mutat. Ez pedig nem más, mint az Isten tetszésének a keresése. Jósáfát eldöntötte azt királysága kezdetén, hogy Istennek akar engedni. Nem úgy lett népszerű és sikeres, hogy az emberekhez kezdett igazodni, hanem úgy lett sikeres, úgy hozta meg a békét Isten az ő országába, és úgy lett ő erős király, hogy Istennek kezdett engedni. Az Isten tetszése mellett kötelezte el magát, Istenhez igazodott, és azt olvassuk, minél jobban megtette ezt, annál nagyobb bátorság szállta meg a szívét. Ez volt az irány, amely irányba ő az egész népet és a rábízottakat vezetni igyekezett. Voltak Jósáfát előtt is királyok, voltak utána is királyok, de ennek a királynak az életéhez és a programjához jobban hozzáférünk talán, mint más királyok életének történetéhez és programjához. És ahogy mondtam, azt a titkot igyekszünk boncolni, mi az ő sikerességének a titka. Ennek a sikernek a titka nem Jósáfátban keresendő pusztán, hanem abban az Istenben, aki mellett ő elkötelezte magát, és aki őt ezért az elkötelezésért igen-igen megsegítette. Azt gondolom, testvérek, hogy Jósáfát története mindenképpen közel áll hozzánk. Egy olyan kis mágszemnyi közösség vagyunk itt a Kárpát-medencében, amely nagyon könnyen eltűnhet Európa palettájáról, mert olyan jelentéktelenek vagyunk. Nem mondanám azt, hogy bőségben szenvedünk békesség tekintetében. Ez a nép önmagával is békétlen és meghasonlott. Olyan nagy szükségünk volna arra, hogy valamiféleképpen megerősödjünk, olyan nagy szükségünk volna arra, hogy békességre jussunk egymással. És azt gondolom, hogy nem csak úgy ér el ennek a történetnek az üzenete bennünket, mint népet, mint közösséget, hanem úgy is elér bennünket, mint egyes embereket, akik talán magunkkal sem vagyunk békességben, akik körül nincsen békesség, hanem békétlenség van, úgy is utolér bennünket, mint félelemmel telt embereket, akik félünk a mától, félünk a hazamenéstől, félünk a boltba menéstől, félünk mindattól, ami ma van, attól meg még jobban, ami holnap lesz, és bárcsak lehetnénk mások. Bárcsak lehetnénk mások. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy hiszem, hogy minden attól függ úgy a személyes életünkben, mint közösségnek, egyházi vagy magyar közösségnek az életében, hogy milyen programra építjük föl azt, ahogyan mi élünk. Mi lesz a mi életprogramunk? Hova mutat a mi sok-sok törekvésünk? Jósáfát programja úgy gondolom mindenképpen elgondolkoztató, és meg kell, hogy érintse a mi szívünket. Egy olyan országban élünk, ahol a tanítás lassan-lassan olyan körülmények közé jut, hogy csak bizonyos embereknek a kiváltsága lesz az, hogy tanulhatnak, mások pedig egyre iskolázatlanabbakká válnak, egyre jobban esik az általános műveltségi szint. Jósafát megértette, hogy a társadalomra, az ő királyságára milyen veszélyeket jelent az, hogyha az emberek elbutulnak. És mindent megtett azért, hogy elkezdje tanítani ezt a népet, és hozzáfűzöm azonnal, mindent megtett azért, hogy az ő népe intézményes formában megismerje Isten dolgait. Testvérek, az országunkban is szükség van a tanításra, és még inkább szükség van a magyar társadalomban is arra, hogy az Isten dolgait intézményes formában tanítsuk. És ha valaki úgy gondolja, hogy erre az egyetlen lehetőség a hitoktatás, az nyilván nem látja az egész palettát maga előtt, azokat a lehetőségeket, amelyekre volna lehetőség, csak még sincs. Imádkoznunk kell azért, hogy társadalmunknak vezetői megértsék azt a titkot, hogy a buta emberek közössége nem vezet sehová. Imádkoznunk kell azért, hogy fölismerjük, hogy nem jó vezetők azok, akik a népet el akarják butítani. Föl kell ismernünk azt, hogy nem támogathatunk olyan vezetőket, akik az egyházi tanítást a háttérbe akarják sorolni, akik nem tartják fontosnak azt, hogy fiatalok és idősek az Isten törvényének az ismeretére eljussanak. Meg kell értenünk azt is, hogy az egyháznak ebben a tanításban döntő és szerves része van. Az egyház nem hallgathat, az egyháznak tanítania kell az embereket. Hadd mondjam el a testvéreknek azt, hogy sokszor talán a szívünk nem indul föl annyira egy-egy Isten tiszteleten, amely nem annyira az érzelmünkre hat, hanem a tudatunkra. Talán sokszor elégedetlenek is vagyunk, én velem, vagy az adott igehirdetővel, aki nem tudott könnyeket csalni a szemünkbe, vagy nem tudott bennünket megmosolyogtatni, hanem bizony-bizony tanítást adott nekünk. Ha nincs tanítás, és hogyha az egyházból elfogy a tanítás, akkor mi magunk is ugyanolyanokká válunk, mint amilyennél a tanítatlan társadalom válik. Egyházi értelemben is létezik butaság. Amikor az egyházi emberek nem ismerik a Bibliát, nem ismerik a felekezetük tanításait, nem ismerik a rendszerét a keresztény tanításnak, akkor ott szabad és kell is arról beszélni, hogy a keresztények analfabéták. És bizony, amikor a keresztények analfabéták, akkor aratnak körülöttünk a hamis tanítások, aratnak körülöttünk a szekták, aratnak körülöttünk azok, akik valami hasonlót hirdetnek, de aztán, ha mélyére néz az ember, akkor tudja, hogy itt egészen másról van szó. Jósáfát életprogramjának első lába tanítani az embereket általánosságban, és tanítani őket Isten törvényére. Ezért tanítunk, és ezért kell mindannyiunknak tanulni a testvérek, és noha a mondás azt mondja, hogy a jó pap holtig tanul, hadd mondjam azt, hogy a jó gyülekezeti tag is holtig tanul, nem csak a jó papja, hanem a jó gyülekezeti tag is holtig tanul, mert ma holtunkig tanuljuk is Isten dolgait, akkor sem fogunk a végére érni. Akkor sem fogunk a végére érni. Isten ma arra bátorít bennünket, hogy ne vessük meg a tanítást, ne idegenkedjünk a tanulástól, hanem határozzuk el magunkban azt, hogy meg akarjuk ismerni Isten tanítását. Meg akarjuk ismerni azt a rendszert, amire mi állítólag az életünket fölépítettük. Ha megkérdezem ma általában az emberektől, vagy megkérdezem a testvérektől azt, hogy mit jelent nekünk az, hogy mi református keresztjének vagyunk, higgyék el a testvérek, hogy legalább 100 féle választ kapnánk itt, csak ebben a körben is, arra nézve, hogy mit jelent számunkra az, hogy mi református keresztjének vagyunk. Ennyire nem vagyunk egységesek. És ennyire nem tudjuk megmondani azt, hogy tulajdonképpen mit is jelent számunkra az, hogy ebben a felekezetben, ebben a templomban, eszerint a rendszerint éljük meg a hitünket. Szóval Jósafát fölismerte, hogy ez mekkora probléma, és ezért tanította az ő népét. Nagyon fontos az, hogy az igazság szolgáltatást is rendbe tetette, és bizony-bizony azt gondolom, ezen a területen is van mit behoznunk. Nem csak a társadalomra, de sokszor a mi egyéni életünkre is jellemző az, hogy nem határolódunk el a hamisságtól, nem határolódunk el a személyválogatástól, és bizonyos értelemben szinte teljesen köznapi dologgá vált a hétköznapi életben is a vesztegetés. A vesztegetés. Szinte mindannyian gyakoroljuk ezt, csak olyan kicsiny dolgokban, meg mértékekben, ahol az ember észre sem veszi. Észre sem vesszük. Alkudunk a piacon, és persze, hogy enged a kereskedő, de már nem ad hozzá cetlit. És tulajdonképpen anélkül, hogy észrevettük volna, mi magunk is úgy válunk egyfajta vesztegetés, hamiskodás részévé, hogy a világ legtermészetesebb dolgának tartjuk ezt. Ez csak egy nagyon picinke példa volt, nem is biztos, hogy lefedi teljes értelmében a valóságot, de azt gondolom, hogy ilyen picinke dolgokban mindannyian benne vagyunk nap, mint nap, de elmegyünk felette. Hányszor szállunk föl úgy esetleg a hévre, hogy hát csak egy megállót megyek. Hát ott a jegy persze a zsebbe vagy bekészítve a szatyorba, hogy hát ha mégis jönne azon az egy megállón valami ellenőr, akkor gyorsan le lehessen húzni. És akkor időnként megnézzük a televízióban a tudósításokat, és az emberek elmondják arccal, vállalva azt, hogy igen, nem veszünk bérletet, nem fizetünk. És a társadalom azt gondolja, hogy ez így van rendjén. És nem arról beszélek, hogy mennyibe kerül a jegy, meg mennyibe kerül a bérlet. A mentalitásról beszélek. Hogy a hamisságot, a vesztegetést megtűrjük. Azt nem is kívánnám nagyon részletezni a testvéreknek, hogy a társadalmunkat mennyire áthatja ez. Ez csak a mi kicsiny világunk, amit látunk. És időnként föllebben a fátyol arról a világról, amit mi nem látunk. Ahol milliók meg milliárdok tűnnek el különböző hamisságok nyomán, és időnként a lepel fellebben, és valaki kiesik a pixisből, néhány hétig hallunk róluk, látjuk őket, egyik fogdából másikba vezetik látványosan, és aztán eltűnnek a magyar történelem porában, eltűnnek, nem hallunk róluk, senki nem tudja, hogy mi lett velük. Némelyek közben már otthon csücsülnek, csak arról nem tájékoztatott bennünket senki. Házi őrizetben, amelyből akkor mennek, mikor akarnak, mert nem figyel rájuk senki. És lehetne még sorolni, hogy kik azok, akik pedig kényelmesen élve az életüket, talán szabadságon várják, vagy nem várják, hogy majd csak történik valami, vagy talán ők már tudják, hogy úgysem fog történni semmi. Mert elég volt a vesztegetés, elég volt a hamiskodás arra, hogy én szabad legyek. A személyválogatás az úgy, gondolom testvérek, hogy ez, aki hivatalba megy ma, az mindig találkozik az, hogy van személyválogatás. Mindig. Ki az, aki akkor megy be, amikor sorszámot kapott? Ki az, aki ne látná azt, amikor ott ül egy órát vagy két óra hosszát egy hivatalba, hogy mindig vannak olyanok, akik bejönnek, oda mennek, aztán valamiért őnekik nem kell sorba állni, őnekik nem kell várakozni, mert őnekik van kapcsolatuk. Azt mondja Jósáfát azoknak a bíráknak és bíróknak, akiket elküld, vessetek véget a hamisságnak, vessetek véget a személyválogatásnak, vessetek véget a vesztegetésnek. Isten nem tűri ezeket a dolgokat. És aztán azt mondja, legyen fegyelem az én népem között is. Azaz, ti sem vagytok kivételek. Nem kivétel az egyház sem, az egyház vezetői, nem kivételek a presbiterek, a gyülekezeti tagok, a gondokok, a lelkészek, az esperesek, a püspökök, senki sem kivétel. Istennek egyforma előírásai vannak, ezt meg kell tartania mindenkinek. Jósáfát programjának ez a második lába, és ami keressük a boldogságnak a titkát, a békességnek a titkát, a megerősödésnek a titkát, akkor jól kell látnunk, hogy hozzá hasonlóan mi sem vállalhatunk semmi ilyesmivel közösséget. És aztán ott van Jósafát, aki lerombolja a pogány kultuszhelyeket. Szomorú vagyok mindig, amikor ebben az országban, ahol a népszámlálási adatok alapján csak egy kicsinke százalék vallotta magáról azt, hogy ateista, pogány kultuszhelyek születnek. Vannak ma is Magyarországon pogány kultuszhelyek, még nem annyi, mint a nyugat-európai országokban, de majd eljön az idő, amikor itt is annyi lesz, és nem csak a református templomokban, meg a keresztény templomokban gyönyörködhetünk, hanem olyan pogány istentiszteleti kultuszhelyek is majd emeltetnek és emelkednek, amelyeknek semmi közük Istenhez. Semmi közük Istenhez. Jósafát fölismerte, hogy ezek a gyakorlatok az ő népét Istenhez nem közelebb, hanem elfelé viszik, és látta azt, hogy nem tehet mást, csak hogyha ezeket a kultuszhelyeket gyakorlatilag megsemmisíti. Megsemmisíti. Nem szeretnék senkit arra buzdítani, hogy által a pogánynak ítélt kultuszhelyeket semmisítsen meg. Nem ez a mi módszerünk 2008-ban, de sokkal inkább módszerünk kell, hogy az legyen, hogy ezek a pogány kultuszhelyek meg se születhessenek. Meg se születhessenek. A keresztény hitet védeni kell. Védeni kell. Aki ma megengedi azt, hogy mindenféle pogányság intézményes rendszerben teret nyerjen egy országban, az magát a kereszténységet szolgáltatja ki, és az magát a keresztény népet szolgáltatja ki minden olyan hatásnak, amely hatás lehet, hogy divatos, lehet, hogy nagyon vonzó, de sem Istenhez, sem a társadalom épüléséhez nem visz senkit közelebb. Jósafát ezt fölismerte, és ezért elkezdte fölszámolni ezt a kultuszt. Testvérek, az életünkben kell legelőször is szétnézni, hogy mennyi a mi életünkben a megtűrt pogányság. Biztosan vannak minden háztartásban olyan dolgok, amelyek csak úgy ott vannak, de egyébként azt mondjuk nem hiszünk bennük, de azért ott vannak és ragaszkodunk hozzájuk. Mennyi-mennyi babona fészkeli be magát sokszor keresztény embereknek az életében is, mennyi-mennyi olyan tárgy, aminek semmi köze az Istenhez, de azt mondjuk rájuk, hát ez csak úgy itt van, ez csak úgy, ez nem zavar. De pont a hozzávaló ragaszkodásunk mutatja azt, hogy mennyire köt bennünket, hogy mennyire elfoglal az életünkben egy nagyon-nagyon fontos helyet. Azt mondja Jósafát, hogy föl kell számolni, és azt üzeni nekünk, ma élő embereknek, hogy a saját életünkben is tegyük mérlegre mindazt, amink van, nézzünk szét a háztartásainkba, nézzünk szét a gondolataink között, vajon mire épül a mi életvitelünk. Vajon nincsenek-e imádatunknak olyan tárgyai, amelyek Istentől idegenek és Isten előtt utálatosak? Hány és hány ember építi olyan dolgokra az életét, amelyeknek Istenhez semmi köze? Istennek semmi köze a horoszkópokhoz, A csillagok állásához van köze, de nem úgy, ahogy mi emberek magyarázzuk, hanem úgy, hogy ő teremtette, és ő tartja őket fönn az égbolton. Istennek semmi köze a babonákhoz, azokhoz a népszokásokhoz, amelyek bizony ki kell, hogy mondjuk a pogány gondolkozás világhoz kapcsolódnak, és azzal összefűzve nyerik el az igaz értelmüket. Isten azt mondja, nincs ennek helye az övé életében. De sokkal inkább ott volna az élet, példa, amelyre szükség lenne, és amelyben a keresztényeknek elől kellene járni. Személyes példaadás az engedelmességben. Testvérek, Jósafát nem csak prédikált, nem csak dumált, nem csak programot hirdetett, akkor oda került egy kritikus helyzetbe, akkor megmutatta a népének, hogy az, amiről beszél, az nem csak beszédtárgya, hanem az az ő hitének, életvitelének a fókusza. Megmutatta, hogy Istennek engedelmeskedni kell. Még akkor is, ha az a lépés, amit a próféta hirdetett, logikátlannak tűnt. Jobb Istennek engedni, mint embereknek, és ez így valósul meg az Ószövetség idején. Drága testvérek, Isten várja ma is azokat az elkötelezett embereket, akik odaszánják magukat a tökéletes engedelmességre. Akik nem csak beszélünk és hirdetjük mindazt, amit tenni kellene, hanem akik mindezt az adott időben, az adott pontján az életünknek meg is tesszük. Jósafát királysága olyan királyság volt, amelynek idején az Úr rettegést támasztott a környező országokban, és ugyanakkor az ő népe békességben élt. Keressük ennek a titkát ma is, és Isten vezeti a mi gondolatainkat, és szeretném, ha tovább is vezethetné a mi gondolatainkat. Vajon készek vagyunk-e a tanulásra, a tanításra, annak a továbbadására, amit mi már megértettünk? Vajon készek vagyunk-e az Isten igazságainak megélésére és képviseletére a családjainkban, a társadalomban? Vajon megtesszük-e azokat a gyakorlati lépéseket a pogányság ellen, amelyek nélkül nincsen tovább lépés, és vajon tudunk-e személyesen példát adni? Hát elég nagy program ez, de ahogy mondtam, egy irányba mutat. Istennek tetsző élet, Isten dicsőségének a keresése. Hadd bátorítsam ma a testvéreket arra, egy olyan világban, ahol ez nem divat, éljünk az Isten tetszésére. Vegyük komolyan Jósafát példáját, és kötelezzük el magunkat az Istennek való engedelmességre, mert hiszem, hogy ennek eredménye és áldása van. Azzal szeretném befejezni, hogy nem úgy volt ez, hogy volt egy bátor ember, aki alkotott egy nagyot az ő népe között, hanem úgy kezdődött, hogy volt egy ember, aki elkötelezte magát Isten szolgálatára, és így olvastuk, egyre bátrabb lett. Hadd bátorítsam a testvéreket, ne azzal töltsük el a mi életünket, hogy gyűjtjük az erőt, hanem tegyük meg az első lépést. És amikor Jósafát megtette az első lépést, és az Isten megáldotta, akkor jött neki a bátorság és az erő a következő lépéshez. De sok keresztjén egy életen keresztül csak szivogatja magát, hogy na majd most megcsinálom már, mostan végre leszek olyan erős hitben, akaratilag, hogy majd most végre sikerül, és így halunk meg. Hogy nem volt példaadás, hogy nem történt semmi az életünkbe. Jósafát példája legyen a mi példánk is. Egy döntés, egy engedelmesség meg fogja szülni a bátorságot a következő engedelmességre. Legyen ez így mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, a 32. Zsoltárunk 4. versét énekeljük most. A 32. Zsoltárunk 4. verse így kezdődik. Te vagy oltalmam. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged azért, szerető mennyei édesatyánk, mert ébreszted bennünk a hitnek lángját, és táplálod is azt. Adjad, hogy amely dolgokra már képesekké tettél az élő hit ajándékával, azt hadd tegyük meg. Hadd szánjuk magunkat oda a neked való engedelmességre, hogy te még nagyobb dolgokra tehessél képessé. Kérünk téged, hogy engedd meg nekünk, hogy Jósáfát életprogramja hadd váljon a mi életünknek programjává is. Taníts bennünket szakítani mindazzal, ami életünknek talán szerves része. Taníts szakítani mindazzal, amiről talán úgy gondoljuk, hogy nélküle nem is lehet élni, és nevelj bennünket a te útaidra, személyes engedelmesség által. Hadd kérjünk, adj erre bátorságot és odaszánást a mi szívünkbe, az egész gyülekezet szívébe, hogy sóvá és világossággá lehessünk abban a közösségben, amelyben élünk. Hadd kérjünk téged így a mi egész országunkért, és hadd kérjünk olyan vezető emberekért, mint amilyen Jósáfát is volt. Hisszük és tudjuk, hogy előtted nincs lehetetlen. Adj olyan vezetőket, akik neked akarnak tetszeni és megfelelni, és nem a maguk hasznát keresik. Emlékezz meg azokról, akiket megszégyenítettek és meggyötörtek. Emlékezz meg azokról, akik hűségesek akartak maradni, és ezért mártírokká lettek. Kérünk téged családtagokért, akik megszomorodtak, népért, amely meghasonult. Urunk, légy hozzánk közel, és adjad, hogy a mi népünk tanított, tanult nép legyen, amely nép megismeri és ismeri a te akaratodat, és elkötelezi emellett magát. Olyan lehetetlennek tűnik emberileg, de hisszük, hogy a mi embereknél ugyan lehetetlen, te nálad mégis lehetséges. Mi, akik téged szeretünk, hadd bízzuk rád magunkat, és hadd éljük meg életünkben annak a csodáját, hogy te erős Isten vagy, aki meghallgatsz és megsegítesz. Hadd legyen a mi életünk bizonyságtétellé ezen a mai napon is, az elkövetkezendő héten. Köszönjük neked, hogy megsegítettél bennünket az elmúlt hét folyamán, hogy meghallgattad imádságainkat, és a te áldásodat árasztottad közöttünk, gyülekezetünk életében, a gyermekek között, és köszönjük, hogy a te áldásodat nem fogod megvonni tőlünk, ami engedelmességben járunk. Így emlékezzél meg rólunk, és így tartsd a kezedben ezt az egész közösséget, nagy-nagy szeretetedben reménykedve, és kegyelmedet kérve, hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Így szól az Úr, én az Úr vagyok, a te Istened, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, nagy szeretettel hirdetem a ránk következendő hét gyülekezeti alkalmait. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak bibliaóráját tartjuk. Kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát imaközösséggel. Pénteken este 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaórát. Jövő vasárnap pedig a szokott időben 9:30 órai kezdettel istentiszteletet tartunk, amely a hónap utolsó vasárnapja, ezért az Úrnak szent asztalát megterítjük, így készüljünk erre az Isten tiszteletre. A nyári időszakban is, ugyanúgy, mint ahogyan ez szokott minden esztendőben lenni, a gyermekek számára a gyermekisten tiszteletet megtartjuk, tehát szabad hozni a gyermekeket, akik éppen nem nyaralnak valahol, és itt mindig megtalálják a korosztályuknak megfelelő lehetőséget arra, hogy tanuljanak, és Isten dolgaival megismerkedhessenek. Hálatelt szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten szombaton házasságára Isten áldását kérte templomunkban Németh Péter és Karacs Andrea testvérünk. Isten áldása legyen az ifjú házas páron. Kedves testvérek, ahogyan erről tudunk is az elmúlt napokban, hétfőtől péntekig napközis Biblia tábor zajlott gyülekezetünkben, amelyen naponta 55 gyermek vett részt, akik ma szeretnének közöttünk egy kis ízelítőt adni ének szóval. Hallgassuk meg most az ő éneküket, amelyel gyülekezet előtt szolgálnak. Hát kívánjuk, hogy így legyen egész életetekben, mind végig, hogy ne féljen a szívetek, bármi is következik, mert az Úr velünk van, és veletek is ott van most is, és kívánjuk, hogy maradjon is mellettetek. Mielőtt még egyet énekelnének a gyermekek, csak nagyon röviden és vázlatosan hadd jelezzük azt, hogy minden napunknak előre lefixált és megtervezett programja volt, szinte percről percre, amelyben helyet kapott a gyermekek tanítása általánosságban, és a gyermekek tanítása Isten törvényeire. Így tanulgattunk énekelni, hiszen ma az ifjúság inkább csak hallgatja a zenét, és csak kevesen énekelnek, de minden reggel itt a templomban közösen énekeltünk. Volt aztán testmozgatás is, közös reggeli torna alkalmával, aztán utána egyszerre ültünk asztalhoz, imádsággal kezdtük el az étkezést, majd imádsággal fejeztük be, miután jól laktunk. Aztán utána itt a templomban, amelynek a templomi rendje éppen egyáltalán nem hasonlított arra, amit ma itt látunk, hanem a gyermekekre szabottan volt berendezve. Szóval itt a templomban ismerkedtünk meg ezeknek az ószövetségi királyoknak a történetével, és a gyermekek értelmére, felfogó képességére szabottan tanultunk meg a királyok életéből üzeneteket, és hozzájuk összefoglalásképpen egy-egy aranymondást. Aztán, hogy ne csak egyoldalú legyen ez a dolog, minden nap volt lehetőség beszélgetni, a gyermekek 7 csoportban különböző korosztályoknak megfelelően egy-egy beszélgetés vezetővel a reggel hallottakat igyekeztek a maguk értelmi képességének tükrében feldolgozni. És természetesen jutott hely minden egyes napon különleges foglalkozásokra, így volt olyan lehetőség, amikor az agyaggal való barátságot lehetett megkötni, és kipróbálni a kezünket, a fantáziánkat, hogyan tudjuk megformázni mindazt, ami a fejünkben van, ami a fejünkben megszületik. Aztán volt olyan, hogy pólóra festettük föl a mi gondolatainkat a királyságról, meg önmagunkról, az elképzeléseinkről. Aztán az egyik napon érkeztek hozzánk olyanok, akik egy régi világ letűnt eszközével, az íjjal ismertettek meg bennünket, felnőttek és gyermekek egyaránt kipróbálhatták, milyen művészet az íjjal bánni és lődözni. Hát ha már volt íj, akkor természetesen nem maradhatott el a ló sem. Egy másik napon lovacskákkal érkeztek ide közénk testvérek, akik pedig a gyermekeket a lovakkal igyekeztek barátságra bírni, és lovagoltatták őket. Mindezek mellett különböző ügyességek, textillel, papírral, amik minden nap napirenden voltak, kis királyi felszerelést lehetett gyártani, palástot, jogart, buzogányt, almát, koronát, kinek-kinek mire szottyant kedve. És természetesen lehetőség volt arra is, hogy kötetlenül, szabadon játszunk egymással, és rúgjuk a focit, hiszen a fiúknak a kötetlen idő a fiúk 90%-ának a fotbalozást jelentette, ami talán az éppen zajló EB-nek a fényében érthető. Maguk is megszerették volna próbálni magukat. Hát a napjaink így zajlottak, étkeztünk aztán délben is, és volt még uzsonna is, és amikor érkeztek a szülők, nagyszülők, akkor a gyermekek szépen nap végeztével hazaballagtak, és a következő reggelen indult minden újra. Hát nagyon szépen megköszönjük a testvéreknek, azoknak, akik itt voltak, a fáradozásait, azt, hogy odaáldozták a szabadságukat, az idejüket, a fizikumukat ezen a héten arra, hogy a gyermekek között szolgáljanak. Nem bocsátkoznék bele a név szerinti felsorolásokba, mert már többször tanújelét adtam annak, hogy nem vagyok képes arra, hogy mindenkit összeszedjük. Mindig van egy ember, aki kimarad legalább, és ez engem nagyon bánt. Már elhatároztam, hogy legközelebb, amikor jön valaki, akkor fölírom egy cetlire, és akkor talán összegyűlik egy olyan sor, amiből nem marad ki senki. Azért azt hadd mondjam el, hogy ahhoz, hogy itt a gyermekek így lehessenek, az 55 gyerekhez legalább 25-30 felnőtt volt szükséges. Ahhoz, hogy ők itt úgy töltsék el az idejüket, hogy maradandó élményt kapjanak. És ez a 25-30 ember nem egyszerre volt itt, hanem felváltva, de úgy, hogy egy gyermek se érezze lehetőség szerint magát rosszul, vagy ne érezze úgy, hogy nincs kit megszólítania, ha éppen valami kis problémája támad. Hisszük és reméljük, ahogyan az elmúlt vasárnap is szólt közöttünk az igehirdetés, hogy jó magot vethettünk, hiszük és reméljük, hogy jó földbe hult, és várjuk, hogy a mi Urunk Istenünk megteremje a gyümölcsöt a gyermekek szívébe, amelynek egyik gyümölcse az, hogy itt vannak közöttünk, és megörvendeztetik a mi szívünket, most mindjárt egy másik énekkel is. A hirdetések végén hadd mondjunk köszönetet mindazoknak, akik kívülről támogatták ezt a hetet, akik imádságukkal, anyagi javaikkal, vagy bármilyen más módon szolgáltak ezen a héten. Isten áldását kérjük rájuk, Isten áldását kérjük a harmadik kerületi önkormányzatra, aki pályázatunkat sikeresnek ítélte és támogatta, és mindazokra, akik névtelenül jöttek, adtak és ide gondoltak az elmúlt hetekben. Hirdetem a testvéreknek az iratterjesztésünket, ahol mindenféle keresztjén irodalmat vehetünk, és Gyuri testvérem, gondnok úr jelentkezik egy reflappal a kezében. Most azt nem tudtam, hogy ez mit céloz, úgyhogy majd ő elmondja.
Áldás békesség testvérek! Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a Református Presbiteri Szövetség a héten, rákövetkezendő héten tartja 16. nemzetközi kongresszusát. Ez így egy hír önmagában nagyon szárazon, ami nem biztos, hogy mindenkinek felkelti az érdeklődését. Elsősorban presbiter társaimnak szeretném mégis a figyelmét felhívni rá, de a rendezvény nyitott, bárki bármikor csatlakozhat pár órára. Hit és erkölcs a témája ennek a konferenciának, és aki erről picit többet szeretne tudni, annak ajánlom figyelmébe, hogy múlt heti lapunkból megmaradt egy pár darab, ezt el lehet még kérni, és itt Ritók Pál, a szövetségnek az elnöke, picit részletesebben mondja el, hogy mi várható. Aki teheti, ajánlom a figyelmébe, 26-ától 29-ig a Rádai Kollégium dísztermében zajlik ez a konferencia. Áldott vasárnapot kívánok!
Kedves testvérek, az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őrizője, megtartója. Egy énekkel fejezzük most be együttlétünket. Itt a templomban a 471. számú dicséretünk első és negyedik, azaz utolsó versét énekeljük. Ezt az éneket is tanulták a gyermekeink, ezért is választottuk erre a vasárnapra ezt a záró éneknek. 471. dicséretünk első és negyedik verse, Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt.